From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. félévi általános konferenciájának általános női ülését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A zenét ezen az ülésen a jutai Pleasant Grove cövekeiből érkező fiatal nők kórusa szolgáltatja. Jean B. Bingham, a segítőegylet általános elnöke fogja levezetni ezt az ülést.
Dear sisters, wherever you are in the world,
drága nővérek, bárhol is vagytok a világon, bármennyi idősek is vagytok, mindannyiótokat szeretettel köszöntünk az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 188. félévi általános konferenciájának történelmi jelentőségű általános női ülésén. Hálásak vagyunk, hogy összegyűlhetünk a Utah állambeli Salt Lake City-ben található konferencia központban, és tudjuk, hogy nőtestvérek hasonló csoportjai gyűltek össze világszerte különféle gyülekező helyeken. Tisztelettel köszöntjük a ma este hozzánk csatlakozó más hitbéli barátainkat is, és reméljük, jól érzitek magatokat köztünk. Russell M. Nelson elnök megkért, hogy én vezessem le ezt az ülést. Jane Bigham vagyok, és jelenleg én szolgálok a segítőegylet általános elnökeként. Nagyon örülünk, hogy ma este itt van velünk Nelson elnök és az első elnökség további tagjai, és nagyon várjuk, hogy tanácsokat kapjunk tőlük. Hálásak vagyunk a papsági és családi végrehajtó tanács tagjainak jelenlétéért, akik a nőtestvérekkel szolgálnak. Szintén az emelvényen foglalnak helyet azok, akik az elemi, a fiatal nők és a segítőegylet általános elnökségeiben szolgálnak. Szívélyesen üdvözöljük őket és az egyes szervezetek általános testületeinek tagjait, akik közül sokakat most hívtak el. A zenét ezen az ülésen a jutai Pleasant Grove cövekeinek fiatal nőiből álló kórus szolgáltatja, Tracy Warby vezetésével, orgonán kísér Bonnie Goodliff. A kórus ezt a gyűlést az Urunk hű gyermekei című himnusszal nyitja meg. Ezt követően a nyitóimát Memnet López nőtestvér mondja, aki a segítőegylet általános testületének tagjaként szolgál. Az ima után a kórus elénekli az Ez a Krisztus című éneket.
Call me.
Our Father in heaven, we thank thee.
Mennyei Atyánk,
for enabling us to congregate worldwide.
Hogy lehetővé tetted számunkra, hogy világszerte összegyűjjünk egységben a te királyságodnak lányaiként. Kérjük, hogy áraszt ki ránk a lelkedet, hogy lelki táplálékban részesülhessünk, és hogy újra megerősödhessünk az igaz lelkűségben, és az isteni vágyunkban, hogy ne csak megkapjuk, de cselekedjünk is a személyes kinyilatkoztatásaink által. Áldj meg bennünket és azokat is, akiket szeretünk, hogy ragaszkodjunk a szövetségeinkhez, melyeket veled kötöttünk. Távolítsd el tőlünk a félelmünket és a kétségeinket. Növeld a hitünket, és segíts, hogy gyarapodjon a beléd és a fiadba vetett bizalmunk, hogy hatalommal haladhassunk előre, hogy szembenézhessünk az életünk kihívásaival. Áld meg azokat, akik szenvednek különböző természeti csapásoktól, és azokat, akik gyászolnak, emeld fel az ő lelküket, és szólj békességet és reményt a lelkükhöz. Ezért imádkozunk Jézus Krisztus nevében. Amen.
Thank you, choir, for that beautiful music, sharing.
Köszönjük a kórusnak. Most pedig örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Joy D. Jones nőtestvért, az elemi általános elnökét. Őt követi Michelle Craig nőtestvér, a fiatal nők általános elnökségének első tanácsosa, valamint Christina B. Franco nőtestvér, az elemi általános elnökségének második tanácsosa.
On this historic night, I express
kedves
my love
nővéreim,
and appreciation to you.
Szeretetemet és nagyra becsülésemet fejezem ki irántatok ezen a történelmi jelentőségű estén. Az életkorotoktól, a lakóhelyetektől és a körülményeitektől függetlenül ma este egységben, erőben, céltudatosan és azzal a bizonysággal gyűltünk össze, hogy mennyei atyánk továbbá a szabadítónk, Jézus Krisztus, valamint az élő prófétánk Russell M. Nelson elnök szeretnek és vezetnek bennünket. Fiatal párként a püspökünk elhívott minket a férjemmel, hogy látogassunk meg és nyújtsuk szolgálattételt egy olyan családnak, akik már évek óta nem jártak az egyházba. Készségesen elfogadtuk a feladatot, és néhány nappal később el is mentünk hozzájuk. Azonnal nyilvánvalóvá vált számunkra, hogy nem látják szívesen az egyházból érkező látogatókat. Így hát a következő látogatásunkkor egy tányér csokis sütivel érkeztünk, bízva abban, hogy a csoki darabok meglágyítják majd a szívüket. Nem így történt. A szúnyoghálón keresztül beszéltek velünk, még világosabbá téve, hogy nem vagyunk szívesen látott vendégek. Miközben azonban hazafelé autóztunk, szinte biztosra vettük, hogy a csokis süti helyett piskóta tekercsel érkezünk, garantált lett volna a siker. A lelki látásmód hiánya elkeserítővé tette számunkra a további kudarcba fulladt próbálkozásokat. Az elutasítás sohasem jó érzés. Egy idő után azt kérdeztük magunktól, miért csináljuk ezt, mi is a célunk? Carl B. Cook Elder a következő megfigyelést tette. Az egyházban végzett szolgálat kihívásokat tartogathat, ha olyas valamit kérnek tőlünk, ami megrémít minket, vagy ha belefáradunk a szolgálatba, illetve ha olyan dologra kérnek fel, amelyet elsőre nem találunk túl vonzónak. Amikor úgy döntöttünk, hogy olyan valakitől kérünk útmutatást, aki szélesebb látásmóddal rendelkezik, mint mi, megtapasztaltuk Cook Elder szavainak igazságát. Sok-sok őszinte ima és tanulmányozás eredményeképpen végül rátaláltunk a szolgálatunk miértjére. Megváltozott a felfogásunk, szívbéli változáson mentünk keresztül, tulajdonképpen egy kinyilatkoztató élményben volt részünk. Miután a szentírásokhoz fordultunk útmutatásért, az Úr megtanította nekünk, miként tegyük mások szolgálatának folyamatát könnyebbé és jelentőségteljesebbé. Íme az a vers, amelyet olvasva mind a szívünk, mind pedig a hozzáállásunk megváltozott. Teljes szíveddel, teljes lelkeddel, elméddel és erőddel szeresd az Urat, a te Istenedet, és Jézus Krisztus nevében szolgáld őt. Bár ez a vers nem volt idegen számunkra, úgy tűnt ezúttal egy új, jelentősebb módon szól hozzánk. Ráébredtünk, hogy bár őszintén szolgálni szerettük volna ezt a családot és a püspököt, meg kellett kérdeznünk magunktól, hogy a szolgálatunkban valóban az Úr iránt érzett szeretet vezérelte minket. Benjamin király világossá tette a kettő közötti különbséget, amikor ezt mondta. Íme mondom nektek, hogy mert azt mondtam nektek, hogy napjaimat a ti szolgálatotokban töltöttem, azzal nem dicsekedni szeretnék, mert én is csak Isten szolgálatában voltam. Szóval, kit szolgált valójában Benjamin király? Mennyei atyát és a szabadítót. Tudni, hogy kiért és miért szolgálunk másokat, segít megértenünk, hogy a szeretet legnagyszerűbb megnyilvánulása az Isten iránti odaadás. Ahogy a figyelmünk középpontja fokozatosan megváltozott, az imáinkkal is ugyanez történt. Az Úr iránt érzett szeretetünk miatt elkezdtünk várakozással tekinteni az e családnál tett látogatásainkra. Ő érte csináltuk. Ő miatta a küzdelem nem volt többé küzdelem. Sok hónapnyi küszöbön való ácsorgás után a család végül beengedett minket. Idővel már rendszeresen együtt imádkoztunk és beszélgettünk az evangéliumról. Hosszantartó barátság alakult ki köztünk. Azáltal hódoltunk Istennek, és szerettük őt, hogy szerettük a gyermekeit. Vissza tudtok emlékezni egy olyan alkalomra, amikor szeretetteljes, őszinte erőfeszítéssel próbáltatok segíteni valakin, akinek szüksége volt rá, ám az erőfeszítéseitek látszólag észrevétlenek maradtak, esetleg nem becsülték meg őket, vagy nem kívánatosak voltak? Abban a pillanatban megkérdőjeleztétek a szolgálatotok értékét? Ha a válasz igen, kívánom, hogy Benjamin király ezen szavai lépjenek a kétségeitek és fájdalmatok helyébe. Akkor is csak Istenetek szolgálatában vagytok. A neheztelés érzésének táplálása helyett a szolgálaton keresztül tökéletesebb kapcsolatot építhetünk ki mennyei atyánkkal. Az ő iránta érzett szeretetünk és odaadásunk az elismerés és nagyrabecsülés iránti vágyunk előtt jár, és lehetővé teszi, hogy az ő szeretete hozzánk és rajtunk keresztül áramoljon. Néha csupán a kötelesség vagy az engedelmesség vezérel minket eleinte a szolgálatban. Azonban még ez a fajta szolgálat is eredményezheti, hogy ráleljünk a nemesebb belső énünkre, és ezáltal a szolgálatunkban egy még különb utat kövessünk, ahogy Nelson elnök felkérésében is szerepel, egy újabb, szentebb megközelítését a másokról való gondoskodásnak és a nekik való szolgálattételnek. Amikor mindarra összpontosítunk, amit Isten értünk tett, a szolgálatunk hálás szívből fog fakadni. Amint egyre kevésbé törődünk azzal, hogy a szolgálatunk felmagasztaljon minket, rájövünk, hogy a szolgálatunk középpontjába egyre inkább az kerül, hogy Isten tegyük az első helyre. M. Russell Ballard elnök ezt tanította. A kedvesség és szolgálat cselekedetei által csak is akkor tudjuk ezt a szeretetet a fele barátainkkal is megosztani, ha Istent és Krisztus teljes szívünkkel, lelkünkkel és elménkkel szeretjük. A 10 parancsolat első pontja is ezt az isteni bölcsességet szemlélteti. Én az Úr vagyok, a te Istened. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. E parancsolat elsősége segít megértenünk, hogyha őt helyezzük az első helyre, végső soron minden más a helyére fog kerülni, beleértve a másoknak nyújtott szolgálattételünket is. Amikor a saját tudatos döntésünk eredményeképpen ő élvez előjogot az életünkben, akkor képes megáldani a tetteinket a saját magunk és mások javára is. Az Úr ezt a tanácsot adta. Minden gondolatban reám tekintsetek. Mi pedig minden héten szövetségben fogadjuk, hogy pontosan ezt fogjuk tenni, ő rám mindenkor emlékezni. Alkalmazhatjuk ezt az Istenre való összpontosítást mindenben, amit teszünk. Válhat-e még a legalantasabb feladat is annak lehetőségévé, hogy bizonyítsuk az ő iránta érzett szeretetünket és odaadásunkat? Úgy hiszem, igen. A teendőink listájának minden egyes eleme lehetőséget adhat, hogy őt dicsőítsük. Vajon tekinthetünk-e minden feladatra kiváltságként és lehetőségként arra, hogy őt szolgáljuk, még a határidők, kötelességek és a vége láthatatlan pelenka cserék közepette is? Ammon ezt mondta, igen, tudom, hogy semmi vagyok, erőmet tekintve gyenge vagyok, ezért nem magamat illetően kérkedem, hanem Istenemet illetően kérkedem, mert az ő erejével minden dolgot meg tudok tenni. Amikor Isten szolgálata kerül az első helyre az életünkben, elveszítjük magunkat, végül azonban meg is találjuk magunkat. A szabadító oly egyszerű és közvetlen módon tanított e tantételről. Engedjétek tehát, hogy úgy ragyogjon világosságotok ezen nép előtt, hogy láthassák a jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti atyátokat, aki a mennyben van. Szeretnék megosztani veletek néhány bölcs gondolatot, mely egy árvaház falán olvasható az indiai Kalkuttában. Ha kedves vagy, az emberek azzal vádolhatnak, hogy önző és hátsó szándék vezérel. Ennek ellenére is légy kedves. Amit évekbe telik felépítened, más egy éjszaka alatt lerombolhatja. Ennek ellenére is építs. Mindazt a jót, amit ma cselekszel, az emberek másnapra gyakran elfelejtik. Ennek ellenére is cselekedj jót. A világnak a tőled telhető legtöbbet adod, és talán sosem elég. Ennek ellenére is add a világnak a tőled telhető legtöbbet. Tudod, végső soron csak az számít, ami közted és Isten között van, mindennek ellenére. Nővérek, mindig az számít, ami köztünk és az Úr között van. Ahogy James C. Faust elnök mondta, mire van a legnagyobb szükség a világon? Nem arra van-e a legnagyobb szükség az egész világon, hogy minden embernek személyes, állandó, mindennapi és folyamatos kapcsolata legyen a szabadítóval? Az efféle kapcsolat kioldozhatja a bennünk rejlő isteni mivoltot, és semmi sem lehet nagyobb hatással az életünkre, miközben az Istennel való mennyei kapcsolatunk megismerésére és megértésére törekszünk. Hasonlóképpen magyarázta el Alma is a fiának. Igen, minden cselekedeted az Úrnak legyen, és ahová csak mész, az Úrban legyen az. Igen, minden gondolatod az Úrra irányuljon. Igen, örökre az Úrra legyenek helyezve szíved érzelmei. Russell M. Nelson elnök szintúgy erről tanított minket. Amikor megértjük önkéntes engesztelését a részünkről felajánlott bármely fokú áldozatot, teljes mértékben elhomályosítja a hála mélységes érzése a kiváltság miatt, hogy őt szolgálhatjuk. Nővérek, bizonyságomat teszem róla, hogy amikor engesztelésének hatalma által Jézus Krisztus rajtunk és bennünk munkálkodik, rajtunk keresztül kezd megáldani másokat. Az embereket szolgáljuk, de az ő iránta tanúsított szeretet és a szolgálat által tesszük ezt. Olyanokká válunk, akikről így ír a Szentírás. Minden ember arra törekedve, ami fele barátja javára van, és minden dologban jót téve egyedül Isten dicsőségére tekintő szemmel. Talán a püspökünk tudta, hogy a férjemmel ezt a leckét kell megtanulnunk a korai és jó szándékú, bár még messze nem tökéletes törekvéseinkből, hogy szolgálattételt nyújtsunk Isten szeretett fiainak és leányainak. Személyes és szilárd bizonyságomat teszem a jóságról és szeretetről, melyet ő tanúsít irántunk, amikor ő érte igyekszünk szolgálni. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
When I was in elementary school, we
Általános iskolásként egy keskeny betonúton jártunk haza, mely ide-oda kanyargott fel a hegy oldalán. Volt egy másik burkolat nélküli út is, amit a fiúk ösvényének hívtak. A fiúk ösvénye egy földút volt, mely egyenesen felment a hegyre. Rövidebb volt, de sokkal meredekebb. Kislányként tudtam, hogy amilyen ösvényen a fiúk fel tudnak menni, azon én is. Ami még fontosabb, tudtam, hogy az utolsó napokban élek, és hogy nehéz dolgokat kell majd megtennem, csak úgy, mint a pioníroknak. Erre pedig fel akartam készülni. Így hát olykor-olykor lemaradtam a betonúton menő barátaimtól, levettem a cipőmet, és mezítláb mentem fel a fiúk ösvényén. Próbáltam megedzeni a talpamat. Fiatal elemis lányként úgy gondoltam, így tudok felkészülni. Ma már okosabb vagyok ennél. Ahelyett, hogy hegyi ösvényeket másznék meg mezítláb, tudom, hogy úgy készíthetem fel a talpamat a szövetség ösvényén való járásra, ha válaszolok a Szentlélek hívásaira. Hiszen az Úr, az ő profétáján keresztül mindannyiunkat arra kér, hogy magasztosabb és szentebb módon éljünk és gondoskodjunk egymásról, valamint, hogy lépjünk egy kicsit magasabbra. Ezek a cselekvésre szólító profétai szavak azon velünk született érzékünkkel párosulva, hogy többet is tehetünk, és többek is lehetünk. Néha a Neil Maxwell Elder által isteni elégedetlenségnek nevezett érzést kelték bennünk. Isteni elégedetlenségre gondolok, amikor összehasonlítjuk azt, akik vagyunk, azzal, akivé hatalmunkban áll, hogy váljunk. Ha őszinték akarunk lenni, mindannyian érezzük, hogy rést tátong a között, ahol és akik vagyunk, valamint ahol és akik lenni szeretnénk. Nagyszerűbb egyéni teljesítményre áhítozunk. Azért érezzük így, mert Isten leányai és fiai vagyunk, akik Krisztus világosságával születtünk, mégis egy bukott világban élünk. Ezek az érzések Istentől jönnek, és cselekvésre késztetnek bennünket. Fogadjuk örömmel az isteni elégedetlenség azon érzéseit, melyek egy magasztosabb mód felé kormányoznak minket, ám ismerjük fel és kerüljük el Sátán utánzatát, a bénító csüggedést. Olyan értékes terület ez, melyet Sátán egy pillanat alatt örömmel elfoglalna. Választhatjuk, hogy a magasztosabb ösvényen járunk, mely Isten és az ő békessége és kegyelme keresésére vezet minket, vagy hallgathatunk Sátánra, aki olyan üzenetekkel bombáz minket, hogy soha nem leszünk elegek. Elég gazdagok, elég okosak, elég szépek, elég bármilyenek. Elégedetlenségünk válhat tehát istenivé, de akár pusztítóvá is. Az egyik módja annak, hogy megkülönböztessük az isteni elégedetlenséget Sátán utázatától az, hogy az isteni elégedetlenség hithűtettekre vezet minket. Az isteni elégedetlenség nem arra hív, hogy maradjunk meg a komfortzónánkban, és nem is vezet kétségbeeséshez. Rájöttem, hogy amikor olyan gondolatok közt dagonyázok, melyek mindazt sugallják, hogy mi nem vagyok, akkor nem fejlődök, és nehezebb éreznem, és követnem a lelket is. Joseph Smith még fiatalemberként áthatóan felismerte saját hiányosságait, és aggódott halhatatlan lelkének boldogulása miatt. Saját szavaival, értelmem rendkívül gyötrődött, mert bűneim bebizonyosodtak, és gyászoltam a saját bűneim és a világ bűnei miatt. Mindez komoly mérlegelést és nagy szorongást eredményezett nála. Ismerősen hangzik? Nyugtalanítanak, vagy gyötörnek benneteket a hiányosságaitok? Nos, Joseph tett is valamit. Ezt mondta. Gyakran azt kérdeztem magamtól, mit tegyek? Joseph hittel cselekedett. A szentírásokhoz fordult, elolvasta a Jakab 1:5-ben lévő felszólítást, és Istenhez fordult segítségért. Mindez a visszaállítás bevezető látomást eredményezte. Mély hálás vagyok, hogy Joseph isteni elégedetlensége, a nyugtalanság és zavar azon időszaka hithű cselekvésre késztette őt. A világ gyakran az elégedetlenség érzését használja kifogásként az én központúságra, a gondolataink befelé és visszafelé irányítására, valamint a ki vagyok én, ami nem vagyok én, és a mit akarok én kérdések feletti hosszas időzésre. Az isteni elégedetlenség arra ösztönöz minket, hogy a szabadító példáját kövessük, aki széllyel járt jót tévén. A tanítványság ösvényén járva gyengéd lelki noszogatásokat kapunk, hogy mások felé forduljunk. Egy évekkel ezelőtt hallott történet segített felismernem a szent lélek késztetéseit, majd azok szerint is cselekedni. Bonnie Parkin nővér, a segítőegylet korábbi általános elnöke mesélte el a következőt. Susan csodás varrónő volt. Kimball elnök az egyház községében lakott. Egy vasárnap Susan észrevette, hogy Kimball elnöknek új az öltönye. Susan édesapja nemrég hozott neki némi igen finom selyem anyagot. Susan úgy érezte, hogy az anyagból csodás nyakkendő készülhetne Kimball elnök új öltönyéhez. Hétfőn meg is varta hát a nyakkendőt. Becsomagolt a selyempapírba, és elsétált a háztömb végéig Kimball elnök házához. A bejárati ajtóhoz tartva hirtelen megállt, és azt gondolta, ki vagyok én, hogy nyakkendőt varjak a prófétának? Bizonyára rengeteg van neki. Úgy döntött, hiba volt, és sarkon fordult. Kimball nővér épp akkor nyitotta ki a bejárati ajtót. Ó, Susan, kiáltott. Zavartan toporogva Susan így szólt. Láttam Kimball elnököt vasárnap az új öltönyében. Édesapám pont most hozott sejmet New Yorkból, én pedig vartam neki egy nyakkendőt. Mielőtt folytathatta volna, Kimball nővér félbeszakította, kezeit a vállára tette, és azt mondta. Susan, soha ne folyts el egy nagy lelkű gondolatot. Ez annyira tetszik. Soha ne folyts el egy nagy lelkű gondolatot. Néha, amikor az a benyomásom támad, hogy tegyek valakiért valamit, eltűnődöm, hogy ez vajon most sugalmazás, vagy csak a saját gondolataim. Ilyenkor eszembe jut, hogy ami Istentől való, az állandóan jó cselekedetekre hív és csábít. Tehát minden dolog, ami jó cselekedetekre hív és csábít, valamint Isten szeretetére és az ő szolgálatára, azt Isten sugalmazza. Legyen akár közvetlen késztetés, vagy csupán egy indítatás arra, hogy segítsünk, a jó tettek soha nem vésznek kárba, hiszen a jó szívűség soha el nem fogy, és az soha nem a rossz válasz. Az időzítés gyakran nem megfelelő, és ritkán jut tudomásunkra, milyen hatással is voltak szolgálatunk apró tettei. Időről időre azonban látni fogjuk, hogy eszközök voltunk Isten kezében, és hálásan ismerjük fel, hogy a Szentlélek rajtunk keresztül való munkálkodása valójában Isten jóváhagyásának megnyilvánulása. Nővérek, mindannyian könyöröghetünk a Szentlélekhez, hogy mutasson meg nekünk minden olyan dolgot, amit meg kell tennünk, még ha a teendőink listája már eleve túl hosszúnak tűnik is. Ha késztetést érzünk rá, nyugodtan ott hagyhatjuk a mosatlan edényeket, vagy a figyelmünket követelő feladatokkal teli e-mail fiókunkat, hogy olvassunk egy gyermeknek, meglátogassunk egy barátot, vigyázzunk a szomszéd gyermekeire, vagy szolgáljunk a templomban. Ne értsetek félre, én a listák mestere vagyok, imádok kipipálni dolgokat. Ám békességet csak az a tudat eredményez, hogy többnek lenni nem szükségszerűen ugyanaz, mint többet tenni. Ha megfogadom, hogy követni fogom a késztetéseket, és így reagálok az elégedetlenségemre, akkor már is másként gondolok a saját időmre, az emberek pedig nem zavaró tényezőként, hanem az életem céljaként látom. Az isteni elégedetlenség alázatossághoz vezet, nem pedig önsajnálathoz, vagy az abból fakadó elkeseredéshez, amikor a másokhoz való hasonlítgatás során mindig alul maradunk. Igen, sokszínű a szövetségeiket betartó nők csoportja, családjuk, élettapasztalataik és körülményeik mind különböznek. Természetesen egyikünk sem tudja tökéletesen betölteni isteni lehetőségét, és van némi igazság annak felismerésében, hogy egyedül kevesek vagyunk. Az evangélium jó híre azonban az, hogy Isten kegyelmével igenis elegek vagyunk. Krisztus segítségével minden dolgot meg tudunk tenni. A Szentírások ígérete az, hogy kegyelmet fogunk találni alkalmas időben való segítségül. Meglepő igazság, hogy a gyengeségeink áldásként szolgálhatnak, ha alázatra késztetnek és Krisztushoz fordítanak minket. Az elégedetlenség akkor válik istenivé, amikor a hiányosságainkat alázatosan Jézus Krisztus elé járulunk, ahelyett, hogy önsajnálatunkban visszafognánk magunkat. Voltak éppen Jézus csodáit is gyakran egy hiányosság, egy szükséglet, egy kudarc, vagy valamiféle alkalmatlanság idézte elő. Emlékeztek a kenyére és a halra? Az összes evangélista elmeséli, miként táplálta Jézus csodálatos módon az őt követő ezreket. A történet azonban azzal kezdődik, hogy a tanítványok felismerik a hiányosságot, hiszen mindössze 5 árpa kenyerük és 2 haluk van. De mi az ennyinek? A tanítványoknak igaza volt. Valóban nem volt elég ételük. Ám amiük volt, azt mind odaadták Jézusnak, ő pedig csodát tett vele. Éreztétek már úgy, hogy a tehetségeitek és az ajándékaitok túl kevesek az előttetek álló feladathoz? Én igen. De ti is és én is odaadhatjuk Krisztusnak, amink van, ő pedig megsokszorozza majd az erőfeszítéseinket. Amit fel tudtok ajánlani, még az emberi gyarlóságaitokkal és gyengeségeitekkel együtt is, az bőven elég lesz, ha Isten kegyelmére támaszkodtok. Az igazság az, hogy mindannyian mindössze egy nemzedéknyire vagyunk az Istenségtől, hiszen Isten gyermekei vagyunk. És ahogy mind a prófétákkal, mind pedig hétköznapi férfiakkal és nőkkel tette az idők során, mennyei atya szándéka az, hogy átformáljon minket. C.S. Lewis így magyarázta el ezt az átformáló hatalmat. Képzeljük magunkat lakóháznak. Isten azért látogat el a házba, hogy újjáépítse azt. Kezdetben talán még világos, hogy mit cselekszik. Rendbe hozza a csőhálózatot, befoltozza a tetőn lévő lyukakat, és így tovább. Tudjuk, hogy ezeket a munkákat el kellett végezni, ezért nem vagyunk meglepve. Ám egyszer csak elkezd oly gyorsan sürgölődni a házban, hogy az már tűrhetetlen. Tudjátok, ő egy egészen másfajta házat akar építeni, mint amit mi elképzeltünk. Azt gondoltuk, egy csinos kis parasztház lesz belőlünk. Ő azonban egy palotán dolgozik, és az a szándéka, hogy beköltözzön és benne lakjon. Idézet vége. Szabadítónk engesztelő áldozatának köszönhetően elegendőek lehetünk az előttünk álló feladatokhoz. A proféták azt tanították, hogy miközben a tanítványság ösvényén járunk, Krisztus kegyelme által megszenteltethetünk. Az isteni elégedetlenség eredményeként hittel cselekedhetünk. Követhetjük a szabadító kérését, hogy jót tegyünk, valamint alázattal átadhatjuk neki az életünket. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A legutóbbi általános konferenciát követően sokan feltették nekem ugyanazt a kérdést. Kényelmesek azok a székek? Én pedig mindig ugyanazt válaszoltam. A székek nagyon is kényelmesek, ha nem kell beszélned. Ez így van, nem de? Az én székem ezen a konferencián nem annyira kényelmes. De igazán hálás vagyok azért az áldásért és megtiszteltetésért, hogy szólhatok hozzátok ma este. Időnként a szolgálatunk során más-más székbe kerülünk. Némelyek egészen kényelmesek, mások kevésbé. De mi azt ígértük mennyei atyánknak, hogy szeretettel fogjuk szolgálni őt és másokat. És mindenben az ő akaratát cselekedjük. Néhány évvel ezelőtt az egyházban a fiatalok arról tanultak, hogy amikor Isten szolgálatába léptek, a valaha létező legnagyszerűbb utazásba fogtok. Segítetek Isten munkájának meggyorsításában, és ez egy nagyszerű, örömteli és bámulatos élmény. Ez egy kortól függetlenül mindenki számára elérhető utazás, amely szeretett prófétánk szavait idézve a szövetség ösvényén vezet minket. Sajnos azonban önző világban élünk, ahol az emberek állandóan azt kérdezik, mi hasznom ebből, nem pedig azt, ma kinek segíthetek? Vagy miként szolgálhatnám jobban az Urat az elhívásomban? Esetleg vajon mindenemet az Úrnak adom? Saját életemben az önzetlen szolgálat nagyszerű példája Victoria Antonietti nővér. Victoria elemis tanító volt a gyülekezetemben ott, ahol Argentinában felnőttem. Kedd délutánonként tartottuk az elemit, és ő mindig hozott nekünk csoki tortát. Mindenki imádta a tortát, engem kivéve. Én utáltam a csoki tortát. Bár megpróbálta megosztani velem a tortáját, én mindig visszautasítottam az ajánlatát. Egy nap, amikor épp a csoki tortát osztogatta a többi gyereknek, azt kérdeztem tőle, miért nem hozol más ízűt, például narancsosat vagy vaníliásat? Miután kise felnevetett, azt kérdezte tőlem, miért nem kóstolsz meg te egy falatot? Ez a torta egy különleges hozzávalóval készült, és megígérem, hogy ha megkóstolod, ízleni fog. Körülnéztem, és meglepetésemre úgy tűnt, mindenkinek ízlik a torta. Beleegyeztem, hogy megkóstolom. Kitaláljátok, mi történt? Finom volt. Ez volt az első alkalom, amikor ízlett nekem a csoki torta. Csak évekkel később tudtam meg, mi volt Antonietti nővér csoki tortájának titkos hozzávalója. A gyerekeimmel minden héten meglátogattuk az édesanyámat. Egyik ilyen látogatásunk alkalmával, anya és én épp egy szelet csoki tortát majszoltunk, és elmeséltem neki, hogy szerettem meg a csoki tortát. Ekkor ő elmondta nekem a történet többi részét. Tudod, Chris, mondta anya, Victoria és a családja nem volt valami tehetős, és minden héten választania kellett a között, hogy kifizeti a buszjegyet, amivel ő és négy gyermeke el tudnak menni az elemibe, vagy megveszi a csoki tartához szükséges hozzávalókat az elemis osztályának. Mindig a csoki tortát választotta a busz helyett. És a gyermekeivel együtt bő 3 kilométert gyalogoltak mindkét irányban, az időjárástól függetlenül. Ezen a napon megtanultam még jobban értékelni a csoki tortáját. Ami még ennél is fontosabb, megtanultam, hogy Victoria tortájának titkos hozzávalója az azok iránti szeretet volt, akiket szolgált, és az értük hozott önzetlen áldozat. Victoria tortájára visszagondolva, eszembe jut egy önzetlen áldozat hozatal abban az örökzöld történetben, amelyet az Úr a templom kincstára felé mellett tanított a tanítványainak. Ti is ismeritek ezt a történetet. James E. Talmage Elder azt tanította, hogy volt 13 persely. Ezekbe dobták bele az emberek a különböző céljú felajánlásaikat a rajtuk lévő feliratoknak megfelelően. Jézus figyelte az adakozók különböző típusú emberekből álló sorait. Némelyek őszinte szándékkal adták az ajándékaikat, mások viszont annak reményében dobtak be nagy összegű ezüstöt és aranyat, hogy mások lássák az adományaikat, felfigyeljenek azokra, és dicséjék őket értük. A tömegben volt egy szegény özvegyasszony, aki 2 apró, fillérnek nevezett bronzérmét dobott bele az egyik persejbe. Hozzájárulása amerikai pénzben nagyjából fél centet ért. Az Úr magához hívta a tanítványait, felhívta a figyelmüket a nincstelen özvegyasszonyra és tettére. Majd azt mondta, bizony mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony többet vetett, hogy nem mind a többi, akik a persejbe vetettek vala, mert azok mindnyájan az ő fölöslegükből vetének, ez pedig az ő szegénységéből. Nem úgy tűnt, mintha az özvegyasszony figyelemre méltó helyet foglalt volna el az akkori társadalomban. Rendelkezett azonban valami még fontosabbal. Tiszták voltak a szándékai, és mindent odaadott, amit csak oda tudott adni. Lehetséges, hogy kevesebbet, csendesebben, másként adott, mint mások. Némelyek szemében jelentéktelen volt az, amit adott, azonban a szabadító szemében, aki felismeri a szív gondolatait és szándékait, mindenét odaadta. Nővérek, mi fenntartás nélkül mindenünket odaadjuk az Úrnak. Feláldozzuk az időnket és a tehetségeinket, hogy a felnövekvő nemzedék megtanulhassa szeretni az Urat és betartani a parancsolatait. Gondosan és szorgalmasan nyújtunk szolgálattételt a körülöttünk lévőknek, és azoknak is, akik be vannak osztva hozzánk, olyan időt és energiát áldozva erre, amely másképp is felhasználható lenne. A két nagy parancsolat szerint élünk, szeretjük Istent, és szeretjük az ő gyermekeit. Ez a szeretet gyakran szolgálatként nyilvánul meg. Dallin H. Oaks elnök azt tanította, szabadítunk az önzetlen szolgálatnak szentelte magát. Arra tanított minket, hogy kövessük őt, és saját önző törekvéseinket megtagadva szolgáljunk másokat. Így folytatta. Önmagunk mások szolgálatában való elvesztésének jól ismert példája a szülők gyermekeikért hozott áldozata. Az édesanyák fájdalmakat elviselve, egyéni törekvéseiket és kényelmüket feláldozva hordják ki és nevelik fel minden egyes gyermeküket. Az apák úgy irányítják életüket és törekvéseiket, hogy eltarthassák a családjukat. Azokért is hálásak vagyunk, akik sérült családtagokat és időszülőket gondoznak. Az efféle szolgálat soha nem kérdezi meg, mi hasznom ebből. Az önzetlen szolgálathoz félre kell tenni a személyes kényelmünket. Mindez azt az örök tantételt szemlélteti, hogy boldogabbak és elégedettebbek vagyunk, ha azért teszünk meg valamit, és azért szolgálunk, amit adunk, nem pedig azért, amit kapunk. Szabadítunk, arra tanít minket, hogy kövessük őt azáltal, hogy meghosszuk az ahhoz szükséges áldozatot, hogy a másoknak nyújtott önzetlen szolgálatban elveszítsük önmagunkat. Thomas S. Monson elnök tanítása összecseng ezzel. Lehet, hogy amikor szemtől szemben az alkotónk elé állunk, nem azt kérdezik majd tőlünk, hogy hány pozíciót töltöttél be, hanem inkább azt, hány embernek segítettél. Valójában addig nem szerethetjük az Urat, amíg népének szolgálata által nem szolgáljuk őt. Más szóval, nővérek, nem számít majd, hogy kényelmes székekben ültünk-e, vagy az utolsó sorban rozsdás, összecsukható széken igyekeztünk kitartani a gyűlés végéig. Nem számít majd, hogy ki kellett lépnünk a folyosóra egy síró csecsemő megvigasztalására. Azt számít majd, hogy a szolgálatra irányuló vágyjal érkeztünk, hogy észrevettük azokat, akiknek szolgálattételt nyújtunk, és örömmel üdvözöltük őket. Hogy bemutatkoztunk azoknak, akik a mi sorunkban ültek az összecsukható székeken, baráti kart nyújtva feléjük akkor is, ha épp nem mi vagyunk beosztva hozzájuk szolgálattételre. Az pedig egészen biztosan számítani fog, hogy mindent, amit teszünk, azt a szeretettel és áldozattal társított szolgálat különleges hozzávalójával tegyük. Rájöttem, hogy nem kell csoki tortát készítenünk ahhoz, hogy sikeres vagy odaadó elemis tanítók legyünk, mert ez nem a csoki tortáról szólt, hanem a cselekedet mögött meghúzódó szeretetről. Bizonyságot teszek arról, hogy a szeretet áldozat által válik szenté. A tanító áldozata, és még inkább Isten fiának végső és örök áldozata által. Tanúbizonságot teszek arról, hogy ő él. Szeretem őt, és el szeretném vetni az önző vágyaimat azért, hogy úgy szeressek és végezzek szolgálattételt, ahogyan ő teszi. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Thank you, dear sisters. The congregation will now join the choir in singing.
A kórus és a gyülekezet most elénekli az Örvendezzünk együtt című himnuszt. A zeneszám után örömünkre szolgál, hogy meghallgathatjuk Harry B. Eyring elnököt, az első elnökség második tanácsosát. Őt Dallin H. Oaks elnök, az első elnökség első tanácsosa követi.
My beloved sisters, it is wonderful.
Szeretett nővéreim, csodálatos itt lenni veletek. Izgalmas időszak ez, az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában. Az Úr tudást áraszt az ő egyházára, ahogyan azt megígérte. Emlékeztek, mit is mondott? Meddig maradhatnak szennyesek a hömpölygő vizek? Milyen hatalom állíthatja meg a mennyeket? Éppen csak annyira nyújthatja ki az ember satnya karját, hogy megállítsa a Missouri folyót annak elrendelt folyásában, vagy hogy vizét felfelé fordítsa, amennyire megakadályozhatja a mindenhatót abban, hogy az utolsó napi szentek fejére tudást árasszon a mennyből. Az Úr által jelenleg megosztott tudás része annak, hogy mindezt egyre inkább kiárasztja az ő népének fejére és szívébe. Világossá tette, hogy mennyei atyánk leányainak elsődleges szerepe lesz a munka egy csodálatos meggyorsításában. A csoda egyik bizonyítéka, hogy arra vezette az ő prófétáját, hogy jóval nagyobb hangsúlyt fektessen az evangélium tanítására az otthonokban és a családban. Feltehetitek a kérdést. Miként teszi ez a hithű nővéreket az Úr elsődleges segítő erőivé, amint ő tudást áraszt a szentjeire? Az Úr megadja a választ a Család kiáltvány a világhoz című dokumentumban. Ismerősek ugyan a szavak, ám most új értelmet nyerhetnek. És láthatjátok, hogy az Úr előre látta ezeket az izgalmas változásokat. A kiáltványban az Úr ezekkel a szavakkal adta feladatul a nővéreknek, hogy a Család elsődleges evangéliumi oktatói legyenek. Idézet. Az anyák elsősorban gyermekeik gondozásáért felelősek. Idézet vége. Ehhez hozzátartozik az evangéliumi igazság és tudás gyarapítása is. A kiáltvány így folytatja. Az apáknak és az anyáknak egyaránt kötelességük, hogy egyenlő partnerekként segítsék egymást. Ők egyenlő társak. Egyenlőek a bennük rejlő lelki növekedésnek és a tudás megszerzésének lehetősége tekintetében, és így egyesülnek egymás segítése által. Egyenlőek az isteni rendeltetésükben, hogy együtt felmagasztosuljanak. Valójában egyedül nem is magasztosulhatnak fel. Akkor mégis, miért Isten leánya kapja meg egy egységes, és egyenragú kapcsolatban elsődleges feladatként, hogy a legfontosabb táplálékkal, a mennyből érkező igazsággal tápláljon, melyet mindannyiunknak meg kell kapnia. Az alapján, ahogy én látom, ez az Úr módszere. Amióta csak családok léteznek ezen a világon. Éva volt az, aki megkapta a tudást, melyre Ádámnak szüksége volt, hogy vegyen a jó és a gonosz tudás a fájának gyümölcséből, hogy betarthassák Isten minden parancsolatát, és családot alapíthassanak. Nem tudom, miért Éva kapta meg először, de amint a tudás kiáradt Ádámra, ő és Éva tökéletesen egységesek lettek. Egy másik példa arra, hogy az Úr miként használja a nők gondoskodó ajándékait, az, ahogyan megerősítette Hélamán fiait. A beszámoló olvasása közben gombóc lesz a torkomban, majd eszembe jutnak saját édesanyám csendes, bizonyosságot nyújtó szavai, amikor katonai szolgálatba indultam. Hélamán feljegyezte, idézem, anyáik tanították meg nekik, hogy ha nem kételkednek, akkor Isten ki fogja szabadítani őket. És felidézték nekem anyáik szavait mondván, mi nem kételkedünk abban, hogy anyáink tudták ezt. Nos, én nem ismerem az Úr összes indokát arra, hogy miért adja a hithű nővéreknek elsődleges feladatul a családjukról való gondoskodás, de úgy hiszem, köze lehet a szeretetre való képességetekhez. Hatalmas szeretetre van szükség ahhoz, hogy jobban megérezzük mások szükségleteit, mint a sajátjainkat. Ez Krisztus tiszta szeretete a személy iránt, akiről gondoskodsz. A jó szívűségem érzése attól a nevelésre vállalkozó személytől ered, aki jogosultá vált Jézus Krisztus engesztelésének hatására. A segítőegylet mottója, amelyet saját édesanyám is példázott, számomra sugalmazottnak tűnik. A jószívűség soha el nem fogy. Isten leányaiként veletek született nagyszerű képességetek van mások szükségleteinek megérzésére és a szeretetre. Ez pedig sokkal fogékonyabbá tesz titeket a lélek suttogásaira. A lélek így vezérelheti a gondolataitokat, a szavaitokat és a tetteiteket, melyekkel az embereket tápláljátok, hogy az Úr tudást, igazságot és bátorságot áraszthasson rájuk. Nővérek, akik most halljátok a hangomat, mindannyian az életen átvezető utatok egy különleges állomásán vagytok. Néhányan közületek fiatal lányok, akik először vesznek részt az általános női ülésen. Néhányan fiatal nők, akik arra készülnek, hogy Isten akarata szerint gondoskodjanak másokról. Néhányan friss házasok, akiknek még nincsenek gyermekeik, míg mások fiatal anyák egy vagy több gyermekkel. Néhányan tizenévesek anyukái, mások pedig missziót szolgáló gyermekeké. Néhányatok gyermekei meggyengültek a hitben, és távol vannak otthonuktól. Néhányan egyedül, hitű társ nélkül éltek. Néhányan nagymamák vagytok. A személyes körülményeitektől függetlenül azonban részei, kulcsfontosságú részei vagytok. Isten családjának és a saját családotoknak, akár a jövőben, ezen a világon vagy a lélekvilágban. Istentől kapott feladatotok, hogy a szeretetetekkel és a Jézus Krisztusba vetett hitetekkel gondozzátok az ő családjának és a saját családotoknak a lehető legtöbb tagját. A gyakorlati kihívás számotokra az, hogy felismerjétek kiről, miként és mikor gondoskodjatok. Szükségetek van az Úr segítségére. Ő ismeri mások szívét és tudja, mikor állnak készen a gondoskodásatokra. Hittelteli imátok lesz a sikeretek kulcsa. Számíthattok az ő útmutatására. Így bíztatott. Idézem, kérjétek az Atyát az én nevemben. Hittel híve abban, hogy kapni fogtok, és akkor veletek lesz a Szentlélek, amely minden dolgot kinyilvánít, amely célszerű. Idézet vége. Az ima mellett a Szentírások komoly tanulmányozásának szintén része lesz a gondoskodáshoz szükséges erőtök növekedésében. Íme az ígéret, idézem. Azon se aggodalmaskodjatok előre, hogy mit mondjatok. Inkább tegyétek félre elmétekben állandóan az élet szavait, és az adott órában megadatik nektek az a rész, ami minden egyes embernek kimérendő. Idézet vége. Így több időt fogtok szánni az imára, az elmélkedésre és a lelki dolgokon való elgondolkodásra. Kiárad majd rátok az igazságról való tudás, és növekszik a családotokról való gondoskodáshoz szükséges erőtök. Lesznek olyan időszakok, amikor úgy érzitek, lassan fejlődtök a hatékonyabb gondoskodás elsajátításában. Hitre lesz szükség a kitartáshoz. Ő ezt a biztatást küldte nektek. Ne fáradjatok bele tehát a jó tevésébe, mert nagyszerű munka alapját fektetitek le, és kis dolgokból jöv elő az, ami nagyszerű. Íme az Úr a szívet, és készséges elmét követel meg, és a készségesek és engedelmesek eszik majd Sion földjének javát ezen utolsó napokban. Idézet vége. A ma esti jelenlétetek egyértelművé teszi, hogy hajlandóak vagytok elfogadni az Úr gondoskodásra szólító felkérését. Ez még a ma esti legfiatalabb jelenlévőkre is igaz. Ti is megtudhatjátok, kiről gondoskodjatok a családotokban. Ha igaz szándékkal imádkoztok, egy név vagy egy arc jelenik majd meg az elmétekben. Ha imádkoztok, hogy megtudjátok, mit tegyetek vagy mondjatok, érezni fogjátok a választ. Valahányszor engedelmeskedtek, a gondoskodáshoz szükséges erőtök növekedni fog. Felkészültök arra a napra, amikor majd a saját gyermekeiket gondozzátok. A tizenévesek édesanyja imádkozhatnak azért, hogy megtudják, miként gondoskodjanak fiúkról vagy lányukról, aki nem tűnik fogékonynak a gondoskodásra. Imádkozhatok, hogy tudjátok, kinek lehet olyan lelki hatása, melyre a gyermeketeknek szüksége van, és el is fogadja azt. Isten hallja és megválaszolja az aggódó édesanyák eme szívből jövő imáit, és segítséget küld. Azután lehet, hogy egy ma itt jelenlévő nagymamának szívfájdalmat okoznak gyermekei és unokái terhei és nehézségei. Bátorságot és útmutatást nyerhettek a Szentírásban szereplő családok tapasztalataiból. Ádám és Éva idejétől fogva, Izrael atyánkon át, a Mormon könyvebeli összes családdal bezárólag egy biztos tanulság ez. Soha ne szűnj meg szeretni. Előttünk van a szabadító, bátorító példája, amint mennyei atyánk lázadó lélek gyermekeiről gondoskodott. Még akkor is, ha ők és mi fájdalmat okozunk, a szabadító továbbra is kinyújtja felénk kezét. Nefi harmadik könyvében így szólt lélek fivéreihez és nővéreihez, akikről sikertelenül próbált gondoskodni, idézem, ó ti, akik Izrael házából valók vagytok, mi gyakran gyűjtöttelek össze benneteket, miként a tyúk szárnyai alá gyűjti csibéit, és tápláltalak titeket. Idézet vége. Nővérek, legyetek az életutatok bármely állomásán, bármilyen családi helyzetben, bármely kultúrában, a szabadító a tökéletes példaképetek arra, hogy miként fogtok meghatározó szerepet játszani az ő tervében, hogy nagyobb hangsúlyt fektessen az otthoni evangéliumi tanulásra. A bennetek rejlő jó szívűség érzését fogjátok belevinni a családotok újfajta tevékenységeibe és szokásaiba. Ez pedig nagyobb lelki fejlődést eredményez majd. Miközben a családtagjaitokkal és a családtagjaitokért imádkoztok, érezni fogjátok a saját és a szabadító irántuk érzett szeretetét. Amint erre törekedtek, ez egyre jobban a lelki ajándékotokká válik majd. A családtagjaitok is érezni fogják ezt, amint nagyobb hittel imádkoztok. Amikor a család összegyűlik, hogy hangosan olvassa a szentírásokat, ti már elolvastátok azokat. Imádkoztatok róluk, hogy felkészültek legyetek. Akkora már volt néhány percetek arra, hogy a lélekért imádkozzatok az elmétek megvilágosítására. Amikor aztán ti kerültök sorra az olvasásban, a családotok tagjai érezni fogják Isten és az ő szavai iránti szereteteteket. Ő és az ő lelke fogja táplálni őket. Ugyanezt a kiáradást megtapasztalhatjátok bármely családi összejövetel során, ha imádkoztok és felkészültök rá. Talán erőfeszítést és időt igényel, de csodákat eredményez majd. Emlékszem egy leckére, melyet édesanyám tanított nekem, amikor kicsi voltam. Lelki szemeimmel még mindig látom a színes térképet, melyet ő készített Pál apostol utazásairól. Azon tűnődöm, hogyan volt ideje és energiája elkészíteni azt. És még ma is érzem az e hithű apostol iránti szeretetéből fakadó áldásokat. Mindannyian meg fogjátok találni a módját, hogy hozzájáruljatok az igazság kiáradásához, a családotokra, az Úr visszaállított egyházában. Mindannyian imádkozni, tanulmányozni és elmélkedni fogtok, hogy megtudjátok, mi legyen a ti egyedi hozzájárulásotok. Egy azonban biztos, ti mindannyian Isten fiaival egyenlő igába fogva meghatározó szerepet játszatok majd az evangélium tanulásának és az evangélium szerinti életnek egy csodájában, mely fel fogja gyorsítani Izrael egybegyűjtését, és felkészíti Isten családját. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
My dear sisters, how wonderful to have this
kedves
new
nővéreim,
general conference.
Mi csodálatos, hogy adatott nekünk egy új általános konferenciai ülés az egyház 8 éves és annál idősebb nőtagjai számára. Sugalmazott üzenetet hallottunk Eyring elnöktől.
President Eyring and I love working under the direction of President Russell M. Nelson.
Szeretünk Russell M. Nelson elnök iránymutatás alatt munkálkodni, és izgatottan várjuk prófétai beszédét. A gyermekek az Istentől kapott legdrágább ajándékaink, az örök gyarapodásunk. Mégis olyan időket élünk, amikor sok nő nem kíván részese lenni gyermeke világrahozatalának, vagy a róluk való gondoskodásnak. Sok fiatal felnőtt addig halogatja a házasságot, még az anyagi szükségleteiről nem gondoskodott. Az egyháztagok házasulási korának átlaga több mint 2 évvel megemelkedett, és az egyháztagok körében csökken a születések száma. Az Egyesült Államok és néhány másik nemzet is olyan jövő elé néz, melyben túl kevés a gyermek, akik a felnőtt korba lépve támogatni tudnák a nyugdíjba vonuló felnőttek tömegét. Az Amerikai Egyesült Államokban a hajadon anyáktól született gyermekek száma meghaladja az összes születés 40%-át. Ezek a gyermekek sebezhetőek. E tendenciák mindegyike az atyánk mennyei szabadulás terve ellen dolgozik. Az utolsó napi szentnők értik, hogy az anyaság áll a fontossági sorrendjük élén, és ez örömük legfőbb forrása. Gordon B. Hinckley elnök ezt mondta. A nők nagyrészt az otthonukban, az otthonban és a családban látják a legnagyobb kiteljesedésüket, a legnagyobb boldogságuk forrását. Isten valami olyan mennyei tulajdonságot ültetett a nőkbe, ami a csendes erőben, a finomságban, a jóságban, az erényben, az igazságban és a szeretetben nyilvánul meg. Mindezen figyelemre méltó tulajdonságok pedig az anyaságban teljesednek ki a legigazabb, legkielégítőbb módon. A legnagyszerűbb munka, melyet bármely nő valaha is végezhet az, hogy igaz lelkűségben és igazságban gondoskodjon, tanítson, éljen, bátorítson, valamint nevelje gyermekeit. Nincs semmi más, ami vetekedhetne ezzel, bármivel is foglalkozzon egy nő. Anyák, szeretett nővéreim, szeretünk benneteket azért, akik vagytok, és amit mindannyiunkért tesztek. A kérés a nőtestvéreimhez című 2015-ben elhangzott beszédében Russell M. Nelson a következőket mondta. Isten királysága nem teljes és nem is lehet teljes olyan nők nélkül, akik szent szövetségeket kötnek és betartják azokat, olyan nők nélkül, akik Isten hatalmával és felhatalmazásával szólnak. Ma olyan nőkre van szükségünk, akik tudják, hogyan segítsenek elő fontos dolgokat a hitük által, valamint akik az erkölcsösség és a családok bátor védelmezői egy bűntől fertőzött világban. Olyan nőkre van szükségünk, akik elkötelezetten terelgetik Isten gyermekeit a felmagasztosulás felé vezető ösvényen, akik tudják, hogyan kapjanak személyes kinyilatkoztatást, akik értik a templomi felruházással járó erőt és békességet, akik tudják, hogyan hívják le a menny hatalmait a gyermekek és a családok védelmére és megerősítésére, és akik félelem nélkül tanítanak. Ezek a sugalmazott tanítások mind a Család kiáltvány a világhoz című kiadványon alapszanak, amelyben ez a visszaállított egyház megerősíti a szabadító azon tervének központjában álló tant és gyakorlatokat, amelyet a világ megalkotása előtt készített. Most a hallgatóság fiatalabbból álló csoportjához fogok szólni. Kedves fiatal nővéreim! Az, hogy ismeritek Jézus Krisztus visszaállított evangéliumát, különlegessé tesz benneteket. Tudásotok lehetővé fogja tenni számotokra, hogy elviseljétek a felnőtté válással járó nehézségeket, és felülkerekedjetek rajtuk. Fiatal korotoktól kezdve részt vettetek olyan projektekben és programokban, amelyek a tehetségeiteket, például az írást, a beszédet és a tervezést fejlesztették. Megtanultátok, hogyan viselkedjetek felelősségteljesen, és álljatok ellen az arra irányuló kísértésnek, hogy hazudjatok, csaljatok, lopjatok, vagy alkohollal vagy drogokkal éljetek. Az egyediségeteket, az Észak-Karolinai Egyetem amerikai tizenéveseket és a vallást vizsgáló kutatásaiban is elismerték. A Charlotte Observer megjelentetett egy cikket ezzel a címmel, a mormon tizenévesek birkoznak meg a legjobban a kihívásokkal, kutatás bizonyítja, hogy lekörözik a társaikat a kamaszkorral járó kihívások kezelésében. A cikk leírta, hogy a mormonok teljesítenek a legjobban a kockázatos magatartásformák kerülésében, az iskolában, valamint a jövőt illető pozitív hozzáállás megtartásában. A tanulmány egyik kutatója, aki a legtöbb interjút készítette a fiataljainkkal, ezt mondta, szinte mindegyik általunk vizsgált területen tisztán kirajzolódott egy minta, a mormonok voltak az elsők. Miért van az, hogy ti birkóztok meg a legjobban a felnőtté válással járó nehézségekkel? Fiatal nők, azért van így, mert értitek mennyei atya nagyszerű boldogság tervét. Ebből tudjátok, hogy kik vagytok, és mi az életetek célja. Azok a fiatalok, akik rendelkeznek ezzel a tudással, jobban teljesítenek a problémák megoldásában és a helyes döntések meghozadalában. Tudjátok, hogy számíthattok Isten segítségére a felnőtté válással járó összes nehézség leküzdésében. A másik oka annak, hogy ti vagytok a legeredményesebbek az, hogy tudjátok, egy mennyei atya gyermekei vagytok, aki szeret benneteket. Biztosan ismeritek a nagyszerű himnuszunkat, amely így kezdődik. Drága gyermek itt van, Isten itt van. Íme az első verszak, amelyet mindannyian énekeltünk már, és amelyben hiszünk. Drága gyermek, Isten itt van. Éjjel-nappal vigyáz rád. Örvend, hogy te az övé vagy. Tedd a jót, és ő megáld. Ez a verszak két dolgot is tanít. Először, hogy mennyei atyánk velünk van, és őrködik felettünk éjjel és nappal. Gondoljatok csak bele. Isten szeret minket, mellettünk van, és őrködik felettünk. Másodszor, tegyétek a jót, és ő boldogan megáld. Mi nagy vigaszt jelent ez a szorongásaink és nehézségeink közepette? Igen, fiatal nők, áldottak és csodálatosak vagytok, de Isten minden gyermekéhez hasonlóan nektek is törekednetek kell annak megtételére, ami helyes. Számos különböző témában adhatnék nektek tanácsot ma, de úgy döntöttem, hogy csak kettőről fogok beszélni. Az első tanácsom a mobiltelefonokkal kapcsolatos. Egy közelmúltbeli országos kutatás kimutatta, hogy az Egyesült Államokban élő tizenévesek több mint fele a saját bevallása szerint túl sok időt tölt mobilozással. Több mint 40%-uk azt mondta, hogy szorongott, amikor nem volt nála a mobilja. Ez gyakoribb jelenség volt a lányok körében, mint a fiúkéban. Fiatal nővéreim, és ti is felnőtt nők, meg fogja áldani az életeteket, ha korlátozzátok a mobiltelefon használatotokat és az attól való függőségeteket. A második tanácsom még fontosabb. Legyetek kedvesek másokhoz. A kedvesség olyas valami, amit sok fiatalunk már most is gyakorol. Fiatalok csoportjai néhány közösségben példát mutattak mindannyiunk számára. A fiataljaink azoknak nyújtott kedves cselekedetei, akiknek szeretetre és segítségre van szüksége, lélekemelőek a számukra. Számos módon nyújtotok segítséget és tanúsítotok szeretetet egymás iránt. Azt kívánjuk, bárcsak mindenki követni a példátokat. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy az ellenség mindnyájunkat megkísért, hogy gorombák legyünk. Sok példát láthatunk erre, még a gyermekek és a fiatalok körében is. A tartós gorombaságot számos néven illetjük, mint például zaklatás, összefogás valaki ellen, vagy klikkesedés. Ezekben az esetekben szándékosan okoznak fájdalmat az osztálytársaknak vagy barátoknak. Fiatal nővéreim, nem tetsző az Úrnak, ha kegyetlenül és gonoszul bánunk másokkal. Ime egy példa. Ismerek egy fiatal férfit, egy Utahban élő menekültet, akit ugrattak a különbözőségei többek között az anyanyelve használata miatt. Kiváltságos fiatalok egy bandája addig gyötörte őt, míg végül olyan módon vágott vissza, amelynek eredményeképpen több mint 70 napra börtönbe került, kockáztatva, hogy kitoloncolják. Nem tudom, mi provokálta a fiatalok egy csoportját, akik közül többen utolsó napi szentek, akár csak ti. De látom a gonoszságuk eredményét, az Isten egy gyermeke életében okozott tragikus élményt és következményt. A gorombaság aprónak tűnő cselekedetei hatalmas következményekkel járhatnak. Amikor hallottam ezt a történetet, párhuzamba állítottam azzal, amit a prófétánk Nelson elnök mondott a közelmúltban tartott fiataloknak szóló áhítatán. Amikor arra kért titeket és minden fiatalt, hogy segítkezzetek Izrael egybegyűjtésében, ezt mondta, emelkedjetek ki a világból, és különbözzetek tőle. Ti is tudjátok, és én is, hogy világosság kell, hogy legyetek a világnak, ehhez pedig az Úr azt szeretné, ha a kinézetetekben, a beszédetekben, a tetteitekben és az öltözködésetekben is olyanok lennétek, mint Jézus Krisztus igazi tanítványai. Azon fiatalokból álló sereg tagjai, akikhez Nelson elnök felkért, hogy csatlakozzatok, nem lesznek gonoszak egymással. a szabadító tanítását fogják követni, hogy kinyújtsák kezüket mások felé, szeretetteljesek legyenek, és figyelemmel viseltessenek mások iránt, és ha szükséges, odafordítsák a másik orcájukat, amikor úgy érzik, valaki vétett ellenük. Egy konferenciai beszédben, amely nagyjából akkor hangzott el, amikor születtetek, Gordon B. Hinckley elnök dicsérő szavakkal szólt azokról a fiatal nőkről, akik az evangélium szerint életre törekszenek. Ő úgy jellemezte őket, ahogy én is leszeretnélek írni benneteket. Nagy lelkűek egymással. Igyekeznek megerősíteni egymást. Dicsőségére válnak a szüleiknek és az otthonoknak, ahonnan jöttek. Közelednek a felnőtt kor felé, és magukkal viszik egész életükön át azokat az értékeket, amelyek jelenleg ösztönzik őket. Nincs határa a jónak, amit tehetünk, a hatásnak, amelyet másokra gyakorolhatunk. Ne kritizáljunk állandóan, és ne negatív dolgokkal foglalkozzunk. Imádkozzunk hát erőért, imádkozzunk a képességért és a vágyért, hogy segítsünk másokat. Mindig és mindenhol ragyogjon belőlünk az evangélium fénye, hogy a megváltó lelke ragyoghasson belőlünk. Isten szolgájaként mondom nektek, fiatal nőknek, hogy a világnak szüksége van a jóságotokra és a szeretetetekre. Legyetek kedvesek egymással. Jézus arra tanított minket, hogy szeressük egymást, és úgy bánjunk másokkal, ahogy szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Krisztus szolgájaként, ez az én tanácsom, melyet az Úr Jézus Krisztus szolgájaként adok nektek, mert az ő lelke arra késztet, hogy erről fontos témáról beszéljek nektek. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Kedves nővéreim, őszintén becsüljük, hogy itt voltatok velünk ma este. Köszönetet mondunk a kórusnak és mindenki másnak a közreműködésükért, továbbá hálás elismeréssel adózunk mindazok előtt, akik bármilyen módon elősegítették a mai gyűlés létrejöttét. Ezen az ülésen szeretett profétánk Russell M. Nelson elnök lesz az utolsó beszélőnk. Nelson elnök szavait követően az ülés zárásaként a kórus elénekli Hirdetjük igazságát című himnuszt. A záróimát Jennifer Free nőtestvér mondja majd, aki az elemi általán János testületében szolgál.
It is wonderful to be with you, my dear and precious sisters.
Perhaps a recent csodás együtt lenni veletek, kedves nővéreim. Egy közelmúltbeli élmény talán bepillantást enged abba, mit érzek veletek kapcsolatban, illetve azon kimagasló képességeitekkel kapcsolatban, melyekkel felruháztattatok. Bevallom nektek, hogy a minap egy dél-amerikai gyülekezethez szólva egyre izgatottabb lettem a témámmal kapcsolatban, majd egy meghatározó pillanatban azt találtam mondani, hogy 10 gyermek édesanyjaként elmondhatom. Aztán folytattam tovább az üzenetemet. Észre sem vettem, hogy azt mondtam, édesanya. Tolmácsom, feltételezve, hogy nyelvbotlásról volt szó, az édesanyja szót édesapjára cserélte, így a hallgatóság nem is tudta, hogy saját magamra anyaként hivatkoztam. Feleségem Wendy azonban hallotta, és el volt ragadtatva Freudi elszólásomtól. Abban a pillanatban előtört szívem legmélyéből a vágyakozás, hogy változást hozzak a világba, olyat, amilyenre csak egy anya képes. Az évek során bármikor is megkérdezték tőlem, hogy miért választottam éppen az orvosi pályát, mindig ugyanazt válaszoltam. Mert nem választhattam az anyaságot. Ne feledjétek, hogy amikor az édesanya szót használom, akkor nem csupán azokról beszélek, akik gyermekeknek adnak életet, vagy gyermekeket fogadnak örökbe ebben az életben. Mennyei szüleink összes felnőtt leányáról beszélek. Minden nő örökké való természete folytán egyben anya is. Ma este tehát, 10 gyermek édesapjaként, 9 leány és egy fiú apjaként, valamint az egyház elnökeként is. Azért imádkozom, hogy érezzétek, mennyire mélyek az irántatok való érzéseim, hogy kik vagytok, és mennyi jót tesztek. Senki sem képes arra, amire az igaz lelkű asszony. Senki sem képes az édesanyja befolyását lemásolni. A férfiak képesek rá, hogy mennyei atyánk és a szabadító szeretetéről szóljanak másoknak, és gyakorta meg is teszik ezt. A nők azonban különleges ajándékkal rendelkeznek, isteni felruházással. Ti ugyanis képesek vagytok érzékelni, mire van szüksége a másiknak, és hogy mikor van arra szüksége. Képesek vagytok tanítani a másikat, segítőkezet, vigaszt és erőt nyújtani, éppen abban a szükség pillanatában. A nők máshogyan látnak dolgokat, mint a férfiak, és ó, mekkora szükségünk van erre a látásmódra. Természetetek arra indít, hogy először másokra gondoljatok, hogy figyelembe vegyétek bármely cselekedet hatását másokra. Dicsőséges Éva anyánk volt az, ahogyan azt Eyring elnök is arra rámutatott, a mennyei atyánk tervével kapcsolatos messze nyúló jövőképével, aki elindította a folyamatot, melyet úgy nevezünk a bukás. Bölcs és bátor választása, valamint Ádám támogató döntése mozdította előre Isten boldogság tervét. Lehetővé tették mindannyiunk számára, hogy a földre jöjjünk, testet kapjunk és bizonyítsuk, hogy saját választásunkból kiállunk Jézus Krisztus mellett most is, ahogyan a halandóság előtt. Kedves nővéreim, különleges lelki ajándékokkal és képességekkel rendelkeztek. Ma este arra buzdítalak benneteket szívem teljes reményével, hogy imádkozzatok azért, hogy megérthessétek saját lelki ajándékaitokat, hogy ápoljátok, használjátok és gyarapítsátok őket még annál is jobban, mint eddig bármikor. Amikor ezt teszitek, megváltoztatjátok a világot. Nőkként ösztönzőleg hattok másokra, és követésre méltó mércét állítotok másoknak. Szeretnék egy kis háttérinformációt adni a két fő bejelentéshez, melyet az előző általános konferencián tettünk. Ti, kedves nővéreim, mindkettőben komoly szerepet játszottatok. Először a szolgálattétel. A szolgálattétel legfőbb példája a szabadítónk Jézus Krisztus. A nők általában véve közelebb állnak, és mindig is közelebb álltak ehhez a mércéhez, mint a férfiak. A valódi szolgálattétel során az érzéseiteket követitek, amikor segítetek valakinek, hogy jobban megtapasztalja a szabadító szeretetét. Az igaz lelkű nők ösztönösen hajlanak a szolgálattételre. Ismerek olyan nőket, akik minden nap úgy imádkoznak. Kinek szeretnéd, hogy ma segítsek? A másokról való gondoskodás magasabb rendű és szentebb módjával kapcsolatos 2018 áprilisi bejelentést megelőzően a férfiak némelyike hajlott arra, hogy készre pipálja a havi házitanítási megbízatását, majd tovább lépjen a következő feladatra. Amikor viszont ti érzékeltétek, hogy egy nővérnek, akinek a látogató tanítói vagytok, segítségre van szüksége, azonnal reagáltatok, majd egész hónapban figyeltetek rá. Tehát az, ahogyan a látogató tanítást végeztétek, az ösztönözte a felfelé irányuló elmozdulást a szolgálattétel felé. Másodszor a legutóbbi általános konferencián átszerveztük a melkisedeki papsági kvórumokat. Amikor azzal a kérdéssel viaskodtunk, hogy miként segíthetnénk a férfiakat az egyházban, hogy hatékonyabbá váljanak a feladataikban, alaposan megvizsgáltuk a segítőegylet példáját. A segítőegyletben különböző korú és életük különböző szakaszaiban járó nők gyűlnek össze. Az élet minden évtizede egyedi kihívásokkal bír, ti mégis itt voltatok hétről hétre, együttműködve, együtt növekedve az evangéliumban, és tanítva azt, valamint valódi változást idézve elő a világban. Most pedig a ti példátokat követve a melkisedeki papságviselők mind az Elder Quorum tagjai. E férfiak 18 és 98 vagy még több éves kor közöttiek, hasonlóan szerteágazó papsági és egyházi tapasztalattal. A fivérek mostantól szorosabb testvéri kötelékeket alakíthattak ki, együtt tanulhatnak és hatékonyabban áthatnak meg másokat. Emlékeztek rá, hogy júniusban Nelson nővérrel együtt szóltunk az egyház fiatalságához. Arra kértük őket, hogy lépjenek be az Úr seregébe, hogy segítsenek a fátyol mindkét oldalán egybegyűjteni Izraelt. Az egybegyűjtés a legnagyszerűbb kihívás, a legnagyszerűbb ügy és a legnagyszerűbb munka ma a világon. Olyan ügy ez, melynek óriási szüksége van a nőkre, mivel a nők alakítják a jövőt. Ezért ma este prófétai kérést intézek hozzátok, az egyház asszonyaihoz, hogy a szétszórt Izrael egybegyűjtésével alakítsátok a jövőt. És hogy hol kezdjétek? Ajánlok 4 felkérést. Először is arra kérlek benneteket, hogy tartsatok 10 napos böjtöt a közösségi médiától és minden olyan egyéb médiától, amely negatív és tisztátalan gondolatokat ébreszt az elmétekben. Imádkozzatok arról, hogy megtudjátok, milyen hatásokat szükséges eltávolítanatok a böjt során. E 10 napos böjt hatásán meglepődtök majd. Mit vesztek észre, miután szünetet tartottatok a világi látásmódoktól, melyek addig megsebezték a lelketeket? Tapasztaltok bármi változást abban, hogy most mire szeretnétek szánni az időtöket és az energiáitokat? Változott a fontossági sorrendetek, akár csak apró mértékben is? Buzdítalak benneteket, hogy jegyezzétek fel a benyomásaitokat, és cselekedjetek ezek szerint. Másodszor, felkérlek benneteket, hogy mostantól az év végeig olvassátok el a Mormon könyvét. Bármi lehetetlennek tűnik is ez az életetek számtalan kötelezettségének sűrűjében, ha szívetek minden szándékával elfogadjátok e felkérést, az Úr segít majd nektek módot találni a teljesítésére. Amint pedig imádságos lélekkel tanulmányoztok, megígérem, hogy a mennyek megnyílnak majd számotokra. Az Úr egyre több sugalmazással és kinyilatkoztatással áld majd meg benneteket. Miközben olvastok, buzdítalak benneteket, hogy jelöljetek meg minden verset, amely a szabadítóról szól, vagy őrá utal. Azután pedig tudatosan beszéljetek Krisztusról, örvendezzetek Krisztusban, és prédikáljatok Krisztusról a családotok és barátaitok körében. Ti is és ők is közelebb kerülnek majd a szabadítóhoz e folyamat révén. És változások, sőt, csodák is történnek majd. Ma reggel bejelentésre került a vasárnapi gyűlések új rendje, és az otthon központú egyház által támogatott tananyag. Ti, kedves nővéreim, kulcs szerepet játszotok ennek az új kiegyensúlyozott evangélium tanítási erőfeszítésnek a sikerében. Kérlek, tanítsátok meg a szeretteiteknek, amit a szentírásokból tanultok. Tanítsátok meg nekik, hogyan fordulhatnak a szabadítóhoz az ő gyógyító és megtisztító hatalmáért, amikor bűnt követnek el. És tanítsátok meg nekik, hogyan támaszkodhatnak az ő megerősítő hatalmára életük minden napján. Harmadszor, alakítsátok ki a rendszeres templomlátogatás szokását. Ez talán valamivel nagyobb áldozatot kíván tőletek. A rendszeresebb templomban töltött idő lehetőséget nyújt az Úrnak, hogy megtanítsa nektek, miként támaszkodhatok az ő papsági hatalmára, amellyel az ő templomában felruháztattatok. Benneteket pedig, akik nem éltek a templom közelében, arra kérlek, hogy imádságos lélekkel tanulmányozzátok a templomokról szóló részeket a Szentírásokban és az élő proféták szavaiban. Törekedjetek arra, hogy többet tudjatok, többet értsetek és többet érezzetek a templomokkal kapcsolatban, mint bármikor korábban. A júniusi fiataloknak szóló világméretű áhítatunkon beszéltem egy fiatal férfiról, akinek az életét megváltoztatta az, amikor a szülei az okostelefonját butára cserélték. E fiatal férfi édesanyja rettenthetetlen, hívő asszony. Látta, hogy a fia olyan döntések felé sodródik, melyek megakadályozhatják a misszionáriusi szolgálatát. Kérésével elment a templomba, hogy megtudja, miként segíthetne leginkább a fiának. Aztán pedig a kapott benyomások mindegyike szerint cselekedett. Azt mondta, éreztem, ahogy a lélek arra vezet, hogy bizonyos időpontokban ellenőrizzem a fiam telefonját, hogy bizonyos dolgokat észrevegyek. Nem tudom, hogyan kell kezelni ezeket az okostelefonokat, de a lélek átvezetett engem az egész közösségi médián, pedig nem is használom. Tudom, hogy a lélek megsegíti azokat a szülőket, akik iránymutatásra vágynak a gyermekeik védelmében. A fiam először nagyon dühös volt rám, de mindössze 3 nap után már megköszönte. Érezte a különbséget. A fia viselkedése és hozzáállása drámai változáson ment át. Segítőkészebb lett otthon, többet mosolygott, és sokkal figyelmesebb volt az egyházban. Imádott a templomi kereszteldében szolgálni, és a missziójára készülni. 4. felkérésem számotokra, felnőttek számára az, hogy vegyetek részt teljes mértékben a segítőegyletben. Buzdítalak benneteket, hogy tanulmányozzátok a segítőegylet aktuális célkitűzését. Sugalmazó írás. Útmutatóként szolgálhat a saját életetekre vonatkozó célkitűzésetek megalkotásához is. Arra is nyomatékosan kérlek benneteket, hogy ismerjétek meg még jobban a csaknem 20 évvel ezelőtt kiadott segítőegyleti kiáltvány igazságait. E kiáltvány bekeretezett példánya ott lóg az első elnökség irodájának falán. Minden alkalommal lenyűgöz, amikor olvasom. Jól jellemzi, kik vagytok, és kiknek szeretne benneteket az Úr látni pont ebben az időszakban, amikor megteszitek a saját részeteket a szétszórt Izrael egybegyűjtésében. Kedves nővéreim, szükségünk van rátok. Szükségünk van a ti erőtökre, a ti megtérésetekre, a ti meggyőződésetekre, a ti vezetői képességeitekre, a ti bölcsességetekre és a ti hangotokra. Egyszerűen nem tudjuk Izraelt nélkületek egybegyűjteni. Szeretlek benneteket, és köszönök nektek mindent. Most pedig megáldalak titeket azzal a képességgel, hogy magatok mögött tudjátok hagyni a világot, miközben a létfontosságú és sürgető feladaton dolgoztok. Együtt mindenre képesek vagyunk, amit mennyiatyánk elvár tőlünk, hogy felkészítsük a világot az ő fiának második eljövetelére. Jézus a Krisztus. Ez az ő egyháza. Erről teszek bizonyságot. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you.
Our dear Heavenly Father, we are so very thankful to be gathered together as thy daughters.
Oly hálásak vagyunk, hogy összegyűlhettünk itt leányaidként, és világszerte is. Egységesen azon vágyunkban, hogy megértsük a számunkra adott tervedet. Mennyi atyánk, hálásak vagyunk, hogy hallhattuk papsági és a segítő és a női vezetőinktől az egyházban. Hálásak vagyunk az ő üzeneteikért és a lélekért, amelyet érezhettünk, és mindazért, amit tanulhattunk és amit tanítottak nekünk. Mennyi atyánk, tudjuk, hogy a te fiad vezeti ezt az egyházat. Ezt pedig egy élő profétán keresztül teszi. Nagyon hálásak vagyunk, hogy ismerhetjük és megérthetjük az élő proféta áldásait napjainkban. Hálásak vagyunk Nelson elnökért, és imádkozunk azért, hogy meglegyen a bátorsága, az ereje és a vágya mindahhoz, hogy kövesse a te szavaidat, mi pedig alkalmazhassuk ezeket az életünkben. Kérünk, atyánk, segíts, hogy továbbra is a szövetség ösvényén maradhassunk, mely tudjuk, hogy a fiadhoz vezet minket. Kérünk, hogy segíts bennünket, hogy felemelhessük a gondolatainkat, a vágyainkat és a tetteinket egy magasabb szintre, hogy mindig érdemesek legyünk arra, hogy lelke velünk legyen. Most ennek az ülésnek a zárásaként azért imádkozunk, mennyei atyánk, hogy amikor hazatérünk, akkor felkészülhessünk arra, hogy megerősítsük a családjainkat, hogy megerősítsük az egyházközségeinket, a közösségeinket, és hogy szeressük, szolgáljuk és gondoskodjunk egymásról. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk a rengeteg áldásunkért, szeretünk téged, és szeretjük a fiadat, és kérünk téged, hogy továbbra is áldj meg bennünket, és azokat is, akiket szeretünk, és ezt fiad Jézus Krisztus nevében mondjuk. Amen.